Kedves gyülekezet, tehát akkor Jónás sorozatban a harmadik rész következik. Az előbb a bevezetőben már hallottuk is a történetnek a lényegét. Valamikor sok évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon hideg téli napon, amikor egész éjszaka hullott a hó, reggelre lefagyott minden, korán kellett kelnem és el kellett indulnom egy hosszabb útra, és hát ilyenkor a közlekedés elég lassú, az autók lassan haladnak az úton. Én is próbáltam vigyázni mindenre, de aztán előttem olyan lassan ment az autó, amit már az időjárási viszonyokhoz képest is túlzásnak tartottam, és hát néztem közben az időt, hogy nekem az is sietni kellene, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom megelőzni az előttem lévő autót. Utólag már azt mondom, hogy lehet, hogy nem kellett volna. Megpróbáltam megelőzni, és hát mivel tiszta jég volt az út, ahogy próbáltam előzni, és már az előttem lévő autót el is hagytam, ahogy próbáltam visszatérni a sávba, valahogy ez nem sikerült, és hát talán 1-2 másodperc töredéke alatt lezajlott egy olyan, hogy az autó elkezdett így a tengelye körül forogni, én nem tudom, 1 vagy 2 fordult, és aztán valahogy mégis megállt így menetirány szerint, és akkor mentem tovább. Tudjátok, mit csináltam az alatt, az 1-2 másodperc alatt? Annyit, hogy ja Istenem, most segíts! Gyorsan jött egy imádság, mert igazán tudtam, hogy most mindegy, hogy jobbra tekerem a kormányt, vagy nem, fékezek, vagy nem, vagy mindegy, hogy mit csinálok, tehát ez nem fog segíteni rajtam. De itt valami más szabályok szerint történnek a dolgok. És amikor ilyen helyzetben vagyunk, amiben én is voltam, hogy elveszítjük a kontrollt, elveszítjük az irányítást az életünk fölött, a dolgaink fölött, az autónk fölött, az anyagi életünk fölött, vagy az egészségünk fölött, vagy akármi fölött, és jönnek a nehéz helyzetek, akkor az ember nagyon gyorsan tud imádkozni. Általában nagyon célra törő, nagyon lényegre törő imádságokat tudunk mondani, tehát ez a jaj Istenem, most segíts, és akkor én mindent vállalok, csak most ezt éljük túl. Tehát jönnek ezek az imádságok. Amikor emberek veszélyhelyzetben vannak, úgy tűnik, hogy mindenféle ideológia, meg izmus, meg mindenféle dolog háttérbe kerül, és egy dolog van, hogyha van Isten, akkor segítsen rajtam. Ilyenkor ez nagyon-nagyon komolyan előjön, és nem csak az jön elő, hogy ilyenkor tudnak imádkozni az emberek, vagy a lelkük legmélyéből, vagy a félelmeikből megjelenik egy imádság, hogy Istenem most segíts, hanem ilyenkor nagyon sokszor az imádság mellett, hogy valaki elkezd imádkozni, megjelenik egy másik dolog is, ez pedig az ígérgetés, vagy a fogadkozás. Persze, ha kicsit több idő van, én nem tudtam fogadkozni, tehát 1-2 másodperc az nem elég erre, de ha több idő van, akkor az emberek általában azt csinálják, hogy Istenem segíts, vagy ha van Isten, akkor most segíts, akkor most tegyél valamit, és ha te segítesz nekem, akkor én. És akkor jönnek az ígérgetések, vagy az ilyen nagy vállalások, hogy még a vagyonom teljes egészét is odaadom a szegényeknek, csak ezt éljem túl, és akkor jönnek mindenféle olyan meggondolt vagy meggondolatlan ígéretek, amelyeket elmondunk Istennek, hogy mindent odaadnánk, vagy mindent vállalunk, csak most segítsen rajtunk. És aztán ezek az ígéretek elhangoznak, és ezek az ígéretekből aztán később vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Ti szoktatok így ígérgetni Istennek dolgokat, vagy így Isten előtt vállalni dolgokat? Ha Istenem most megsegítesz, akkor végigolvasom a Bibliát 1 hónap alatt. Ha Istenem most megsegítesz, akkor nem tudom, adok egy nagy összeget az Isten országának az építésére. Ha Istenem most megsegítesz, akkor nem tudom, sokkal érzékenyebb leszek. Sokkal jobban segítek a szegényeknek, vagy a nyomorultaknak, vagy nem fogok elmenni mellettük. Ha Istenem most segítesz, akkor soha többet nem veszekszek a feleségemmel, vagy a férjemmel. Ha Istenem most megsegítesz, akkor köszönni fogok még annak is, akit utálok. Szóval jönnek ezek a fogadkozások, ugye, hogy csak most éljem ezt az egészet túl, és akkor én mindent vállalok. Nem tudom, hogy neked mikor volt ilyen fogadalmad legutoljára, hogy volt-e egyáltalán az életedben. Ha igen, akkor arra szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy nem rossz dolgok, ha megfogadunk valamit az Isten előtt, csak aztán ezt teljesíteni is kell. Mert az Isten az emlékszik. A bűneinket elfelejti, ha megvalljuk, de az ígéreteinket, azokat nem szokta elfelejteni. És ha ígérünk Istennek valamit, az nem baj, ha utána komolyan vesszük és elkezdjük teljesíteni is mindazt, amit vállaltunk. Jónás történetét, ahogy most végig fogjuk venni, és hát jön a vihar, jön a halálfélelem, jön az imádság, jön az ígérgetés, jön minden. Aztán ez megismétlődik később egyedül Jónásnál kicsit néhány méterrel lejjebb. Szóval ezt mindjárt megnézzük, hogy ez hogy történik meg. De nagyon fontos, hogy amikor ígérünk valamit az Istennek, vagy amit imádkozunk, azt vegyük komolyan. Nos, hát Jónás történetének a lényegébe belelépünk akkor. Tehát, ahogy hallottuk már a bevezetőben, neki el kellett volna mennie Ninivébe, egy nagyon-nagyon fontos üzenetet bejelenteni, és ez a nagyon-nagyon fontos üzenet bejelentése elmaradt azért, mert ő az ellenkező irányba indult el, tehát nem volt hajlandó az Istennek engedelmeskedni, és ezért egy nagy viharba keveredett, és az a vihar úgy tűnt, hogy teljesen tönkreteszi őket. Szeretném idézni Jónás első rész 4.-5. versét. Ezt mondja itt a Biblia: az Úr azonban nagy szelet bocsájtott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobálták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Most tehát életveszélyes helyzetbe kerültek, próbáltak mindent megtenni azért, hogy ezt az életveszélyes helyzetet valahogy csökkentsék és túléljék ezt az egészet, vagyis elkezdték a fizikai lehetőségeiket kihasználni, nyilván ezek profi hajósok voltak, tudták, hogy mit kell csinálni ilyenkor, megtették, amit meg kellett tenni, de közben látták, hogy itt nagyobb a baj, közben előjött ez a szellemi vagy spirituális oldal, és elkezdtek imádkozni. És aztán egy idő után a fizikai eszközöknek a végére jutottak, tehát nem volt több fizikai eszköz, amit már használhattak volna, elfogyott a bölcsesség, elfogytak a fizikai dolgok. Maradt egy dolog, hogy jaj, Istenem segíts, ugye maradt az imádság. És elkezdtek imádkozni mindenki valamilyen Istenhez, amelyeket ők ismertek, vagy amelyikhez korábban is imádkoztak. És jött ez a dolog, hogy ha fizikai dolgaink nem állnak a rendelkezésre, akkor jöjjenek a szellemi dolgok, hát az Isten csak segít rajtunk. Egy-két évvel ezelőtt voltam egy előadáson, ahol Svédországból érkezett egy pünkösdi lelkipásztor, és hát többek között elmondott egy érdekes dolgot, ami azóta is úgy megmaradt bennem. Azt mondta, hogy 30 vagy 50 évvel ezelőtt Svédországban a pünkösdi gyülekezetekben, hogyha valaki megbetegedett, vagy a családokban, akik az Urat szolgálták, ha valaki megbetegedett, akkor az első dolog az volt, hogy imádkoztak, a kert megkenték olajjal, és várták, hogy az Isten gyógyítsa meg. Ha ez nem következett be valamilyen formában, nem történt meg a gyógyulás, akkor elmentek az orvoshoz, hogy az orvos is segítsen rajtuk. Azt mondtam, hogy az elmúlt 30-50 év alatt ez körül nagyon megváltozott, vagyis alapvetően a sorrend változott meg. Ma, ha valaki megbetegszik, elrohannak az orvoshoz, mindenféle gyógymódot kipróbálnak, és ha semmi nem segít, akkor elkezdenek imádkozni, mert megkenik olaj, az Isten segítsen rajtuk. Szerintetek melyik a jobb sorrend? Rátok bízom, jó? Érdemes ezen elgondolkodni. Minden esetre, hogyha visszatérünk Jónáshoz, ott a hajón történt valami olyan, amiben már csak az imádság maradt, és hát elkezdtek imádkozni. Én úgy tudom elképzelni ezt a szituációt, vagy ezt a helyzetet, hogy mindenféle emberek ott vannak, és hát mindenki a saját istenéhez imádkozik. Képzeljetek el egy ilyen nagy New Age-es ima összejövetelt. Ugye? Tehát, hogy lehet, hogy valaki csak úgy az elképzelt istenéhez imádkozott a hajó valamelyik oldalán, valaki lehet, hogy letérdelt, vagy lehet, hogy így le is feküdt, mert milyen szokásokat gyakorolt, lehet, hogy valaki elővette egy ilyen amuletet, és elkezdte morzsolgatni, és akkor mondta a mantrát, hogy akkor ez a valami segítsen rajtuk. Lehet, hogy valaki a tenger istenéhez imádkozott, lehet, hogy valaki az ég istenéhez imádkozott, meg mindenféle istenekhez. Szóval ment ott minden. Ha volt ott valami szellemi mozgás, akkor ott biztos megtörtént, hogy elkezdték mozgatni a szellemi dolgokat, hogy valami történjen. És ebben a nagy összejövetelben, amit talán ma úgy tudnánk elképzelni, mint egy ilyen New Age-es összejövetel, hogy mindenféle szellemi dolgot összehordunk, és akkor abban történjen valami. Úgy tűnt, hogy ahogy imádkozik mindenki fűhöz, fához, ilyen Istenhez, meg olyan Istenhez, igazából semmi nem történik. Tehát, hogy nem, a megoldás felé nem tudnak egy millimétert sem haladni. Tehát nincsenek beljebb azzal, hogy eltelt már fél óra, és imádkoznak, de nem igazán történik semmi. Tulajdonképpen ma is elég népszerűek az a különböző ilyen spirituális eszközök. Tehát szerintem az embereknek a nagy része amikor elfogynak a fizikai eszközök, vagy ha nem is fogynak el a fizikai eszközök, de mondjuk a fizikai eszközöket kiegészíteni valami spirituális témákkal, meg dolgokkal, meg eszközökkel, az úgy nagyon népszerű, hogy összerakni a kettőt, és valahogy ebből valami jó dolgot kihozni. Hát vagy a fizikai dolgok, vagy a szellemi dolgok csak segítenek, hogy az életem előre menjen. Ma tulajdonképpen, ha jönnek kisebb-nagyobb viharok egy embernek az életében, szerintem hasonló dolgok történnek, hogy az emberek elkezdik ezeket használni. És amikor mindenféle ilyen spirituális eszközökhöz nyúlnak az emberek, vagy szellemi eszközökhöz, akkor némely dolgok működnek, némely dolgok nem működnek, némely dolgok működnek, de azt ajánljuk, hogy inkább nem kellene hozzá nyúlni, más dolgok meg működnek, és tényleg hozzá kellene nyúlni. Na most, hogy van ez az egész spirituális dolog, szeretnék nektek mutatni valamit, csak azért, hogy amikor imádkozunk és szellemi dolgokkal foglalkozunk, akkor nagyon fontos, hogy ennek a szellemi dolgoknak mi az iránya, és merre haladunk a szellemi világban. Rajzoltam egy ábrát, ami segít nekünk megérteni ezt. Talán látszik a közvetítésben is, és jobb meg bal oldalon is, de majd mondani fogom, hogy mi van a táblán. Mielőtt bármit is rajzolnék a táblára még, a 2 Korintus 14.1-től Pál apostolnak egy bizonyságtételét szeretném felolvasni, ami segít bennünket abban, hogy megértsük ezeket a spirituális szinteket, hogy hol mi történik, és amikor valaki spirituális dolgokba belemászik, akkor mire számíthat. Tehát a 2 Korintus 12-ben, az első verstől Pál apostol ezt mondja, hogy dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, ez egyébként ő maga. Azt mondja, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba. És olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Tehát amikor Pál apostol a korintusiaknak beszámol egy ilyen, nevezzük spirituális élményének, azt mondja, hogy valamikor az akkori naptól korábban, 14 évvel korábban neki volt egy nagyon különleges élménye. Azt mondja, hogy elragadtatott, azt se tudja, hogy ez fizikálisan történt, vagy csak a szelleme ragadtatott el, de egészen a harmadik égben találta magát, amit úgy nevez, hogy ez a paradicsom, és ott olyan dolgokat látott és tapasztalt és mutatott meg neki az Isten, ami olyan titkos dolgok, amelyekről nem is tud beszélni igazán. Tehát ez a bizonyságtételének a lényege. Próbáltam ezt lerajzolni nektek, hogy hogyan történhetett ez az egész. Tehát az ábra arról szól, hogy itt van a Föld, és a Föld fölött, most így ezt térbe valahogy képzeljük el, hát valahol van az ég. Egyrészt van az ég, amit mi látunk, ahol felhők vannak, ahol repülők közlekednek, meg nap van, hold van, csillagok vannak, minden, szóval látunk egy eget magunk fölött. Tulajdonképpen, amikor a Biblia arról beszél, hogy az ég, akkor ez nem más, mint az a környezet, ami körülvesz bennünket, és nem csak a Föld körül, hanem mondjuk azt, hogy a teremtett világ, a fizikai teremtett világ körül lévő sok minden, ami körbevesz bennünket, az valahogy az ég. Tehát itt van a Föld, itt van Pál apostol, azt érte át, hogy amikor egyszer imádkozott, egyszer csak itt találta magát a harmadik égben, ide írok egy hármast, hogy a harmadik égben, tehát itt találta magát, és itt valami különleges dolgokat látott és tapasztalt, sőt azt mondja, hogy ez a paradicsom. Hogy ez a paradicsom, ahol ő volt. Nos, tehát, hogyha ezt próbáljuk összerakni, akkor azt mondhatjuk, hogy ha itt van a Föld, és ez a harmadik ég, akkor van egy első, meg egy második ég is. Ugye hát logikailag próbáljuk most ezt az egészet. Ezt nem írja a Biblia sehol, hogy ez most így van, vagy nem így van, csak próbáljuk elképzelni, hogy könnyebb legyen megérteni. Tehát, hogyha Pál apostol itt van, és elragadtatott a harmadik égbe, akkor ő itt tapasztalta meg ezeket a nagyszerű dolgokat. Ez az ég, az az ég, ami a teremtett világnak a határát jelenti, mondjuk. Ebből valamennyit mi látunk, de sok mindent nem látunk, hiszen vannak olyan csillagok, amelyek százmillió évvel, vagy százmillió fényévre vannak tőlünk, tehát olyan messze vannak, hogy el se tudjuk képzelni. De itt van egy ég, ami körbevesz bennünket, és itt az ég alatt rengeteg bolygó, meg csillag, meg sok minden van, és itt van a Föld, meg a Föld mellett rengeteg más bolygó, meg csillag éli az életét, amit Isten teremtett. Most tehát a harmadik ég, és a második égről, hogyha megnézzük, hogy mi lehet itt a második égben, mert ezt már akkor értjük, hogy ott van a paradicsom, Pál apostol oda ragadtatott el, itt van a Föld, és hát a Földet körülveszi az egy atmoszféra, egy ég, és akkor itt van a második ég, ott mi lehet? Az Efézus 6.12-re gondolunk, akkor ott azt mondja Isten igéje, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Amikor olvassuk ezt így a szellemi harcról szóló tanítását a Bibliának, hogy amikor imádkozunk, küzdünk kísértésekkel, démoni erőkkel, bármivel, ami gonosz, azt mondja erre a Biblia, hogy ezek a harcok, ezek alapvetően nem innen jönnek, nem is innen jönnek, hanem a második évből, a mennyei magasságból jönnek, tehát hogy innen valami hatások érnek bennünket, amelyekkel szembe kell nézni. Most könnyen össze lehet rakni a képet, hogy csak ezt, hogy el tudjuk képzelni, és mindjárt visszatérünk a Jónáshoz is, oké, tehát nem tévedtem, mert megnyugtatlak benneteket, mindjárt visszatérünk az eredeti történethez, de hogyha arra gondolunk, hogy a szellemi világ, mivel ketté szakadt, és volt egy Lucifer nevű angyal, aki föllázadt az Isten ellen, és ő valamikor itt volt, innen ki lett rúgva, és hát az ő lakóhelye az biztos, hogy nem itt van, tehát hogy ott nem lehet már az az Isten világa. Valahol ő ott a második ég környékén rendezte be magának a lakóhelyét, azokkal a démonokkal, mindennel, amivel akikkel ő gonosz dolgait próbálja végrehajtani, és innen mindenféle akciókat vagy támadásokat végre tud hajtani a Föld ellen, vagy az emberek ellen. Most tehát, hogyha ezt így próbáljuk összerakni, és azt mondani, hogy itt van a Föld, itt élünk mi, van egy ég, ami körbevesz bennünket, van egy második ég, ez valószínűleg az ördögnek és a démonoknak a lakóhely, és van a harmadik ég, a paradicsom, az Istennek a világa. Ha visszatérünk Jónáshoz, akkor ide rajzolok egy hajót. Itt van egy hajó, ami viharba keveredik, és ezen a hajón, ahogy viharba keverednek itt a Földön, elkezdenek imádkozni, és amikor azt mondja a Biblia, hogy mindenki a saját Istenéhez imádkozott, az ilyen Istenhez, meg az olyan Istenhez, ez a nagy szellemi zűrzavarban tulajdonképpen nem másról szólt a dolog, mint ezek az emberek, akik itt könyörögtek, elkezdték segítségül hívni ezt a területet. A mindenféle istenek, az ilyen-olyan bálványistenek, az ilyen-olyan ideológiák, meg hamis démonikus, meg okkult, meg mindenféle dolgok, azok innen jönnek. És elkezdett itt egy szellemi mozgás kialakulni. Volt valaki a hajón, aki ismerte ezt a területet, de ez a valaki, akit úgy hívnak, hogy Jónás, az lement a hajó gyomrába, és ott aludt. Vagyis ő nem imádkozott, és ez a terület valahogy kimaradt, a lényeg kimaradt ebből a szellemi segítségű hívásban, vagy szellemi SOS jelzésben, hogy valami történjen. Nos, tehát amikor ezt próbáljuk elképzelni, hogy történik, akkor az a fontos, hogy amikor szellemi dolgokba belemegyünk, és szellemi dolgokban szeretnénk segítséget kérni, akkor nem mindegy, hogy a szellemi oldal melyik oldalához fordulunk. És föltehetjük a kérdést, hogy amikor imádkozunk, akkor honnan tudjuk, hogy a jó oldalra imádkozunk? Honnan tudjuk azt, hogy biztos, hogy az Istenhez imádkozunk? Hogy biztos, hogy az Isten segít rajtunk, nem valaki más, vagy valami más. Mert egyébként általában, ami innen jön, az is úgy van beállítva, hogy ez mind Krisztus, meg Isten, meg mit tudom, ilyen Biblia, meg olyan kereszténység, meg hogy a csomagolás az tökéletes, de a tartalom az nem. És honnan tudjuk azt, hogy amikor imádkozunk, akkor tényleg az Istennek a segítségét kérjük, és nem valami rossz dologban nyúlunk bele. Amikor erről van szó, akkor egy dolog a garancia. Azt mondja a Biblia, hogy maga Jézus Krisztus, hogy senki sem mehet az atyához, nem ez, mondjuk azt, senki sem mehet a paradicsomba, vagy senki sem mehet a mennyországba, vagy senki sem mehet az Istenhez, csak én általam. Vagyis Jézus azt mondja, hogy csak rajtam keresztül. Ez már az új szövetségnek a legfontosabb üzenete, hogy csak Jézuson keresztül. Tehát amikor mi imádkozunk, és ha te Jézus nevében imádkozol, ha te Jézus nevében újjászülettél, ha te Jézus nevében szolgálsz, akkor azok a szellemi tapasztalatok, amiket te meg fogsz tapasztalni, az azt jelenti, hogy te amikor imádkozol, az Istennek a segítséget kéred, annak az Istennek a segítségét, aki a fiát elküldte erre a földre, hogy átjött ezeken az egeken, és megjelent a földön azért, hogy nekünk kegyelmet adjon és áldást adjon. Minden olyan dolog, aminek a csomagolásán rajta van Jézus, rajta van Isten, rajta van Biblia, rajta van ilyen vagy olyan kereszténység, de a tartalma nem erről szól, hanem valami másról szól, azok a szellemi hatások vagy imádságok, mindaz csak ez a terület. És erre nagyon figyelni kell, hogy ha ezt szeretnénk valahogy jelölni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy negatív, ez meg egy pozitív terület, és ha jót akarunk magunknak, meg a környezetünknek, akkor ezt a területet ne engedjük be az életünkbe, ugye? Hogy azt mondja Pál apostol, hogy álljunk ellene, mert a sötétségnek a világa, a gonoszságnak az erői ezen a területen mozognak, és innen mindenféle hatással vannak a földi területre is. Tehát csak Jézus tud segíteni, vagy itt, ha visszatérünk Jónás történetéhez, Jónásnak az imádsága tudott volna segíteni abban, hogy valami megváltozzon, és ez az életveszélyes nehéz helyzet, ez elmúljon, és újra nyugalom legyen. A hajón egyébként, hogyha visszatérünk Jónás történetéhez, a hajón egyébként nagyon hamar kiderül, hogy mindaz, ami innen jön, az semmit nem ér, tehát nem tudja befolyásolni igazán lényegileg a dolgokat, tehát megmarad a vihar, sőt még erősödik, halálfélelem erősödik, tehát minden veszély megmarad. És egy dolog lehet, hogy az Isten valahogy beavatkozik ebbe. És azt olvassuk Jónás 1.12-ben, hogy Jónás, miután fölébresztik ebből a mély álomból, ő még mindig nem hívja segítségül a mennynek az Istenét, tehát nem arról van szó, hogy ő helyreállt, hanem arról van szó, hogy azt mondja, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Egy picit később azt mondja a Biblia, azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt, ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Vagyis az történik, amit Jónás megprófétál, tehát azt mondja nekik, hogy ha szeretnétek túlélni ezt az egészet, akkor engem dobjatok a vízbe, és akkor azonnal csönd lesz. Azonnal elmúlik a vihar. Így lett. Ugye igaza volt nekik, kidobják a hajóból, és azonnal elmúlik a vihar. És ez a megtapasztalás, amit ott a hajón lévő emberek átéltek, hogy ez az ember mondott valamit, hivatkozik valakire, és mivel az történik, és utána tényleg csönd lesz, és megmenekültünk, megváltozik az imádatuknak a tárgya. Folytatják az imádkozást, de már nem mindenki a maga istenéhez, hogy hálát adnak a tengeristenének, meg az amuletnek, meg a nem tudom milyen szellemi, meg olyan dolgoknak, hanem elkezdik imádni az élő Istent, és hálát adni nekik, hogy az az Isten, aki tényleg az ég és föld ura, az a valaki megmentette az életünket. És megváltozik az imádatnak a tárgya. És ez nagyon fontos, hogy amikor az élő Istennek a hatalma, vagy Jézus Krisztusnak a hatalma és a dicsősége úgy erős koncentrációval megjelenik valahol, az emberek nagyon hamar elengedik mindazt, ami itt volt. Azért, mert ez sokkal erősebb, sokkal nagyobb és sokkal dicsőségesebb. Ha ez nincs meg, vagy nincsenek olyan emberek, akik ezt képviselik, akkor ez nagyon erős tud lenni, és nagyon erős tud lenni a szemfényvesztés, és úgy tűnik, hogy minden, ami van, az csak itt történhet. Itt a hajón tehát megjelenik az a bizonyság, hogy az élő Isten csöndet csinál, le tudja csöndesíteni a vihart, és miért? Hát azért, mert ő küldte a vihart, ő tudja lecsöndesíteni, igaz? Tehát, hogy az ő kezében vannak a dolgok, és más ebben nem tud nagyon belenyúlni. És ezért azt mondja Jónás 1.16-ban az ige, hogy a hajón lévő emberek, most már Jónás nélkül, áldozatot mutatnak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Vagyis megjelenik az élő imádság, és megjelenik azonnal a fogadkozás is. Ugye? Isten megsegített bennünket, akkor mi ezt meg azt vállaljuk, és elkezdtek fogadkozni az emberek. Aztán, hogy mit fogadkoztak, és teljesítették, vagy nem, azt nem tudom, de De újra visszatérnék ahhoz, hogy amikor vihar van, amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor nagyon hamar előjön az imádság, és nagyon hamar előjön a fogadkozás. Ezt figyeld meg magadat is. Ez így szokott lenni. Ez nem baj. Nem baj, hogy ezt tesszük, csak ide hogy a imádságunk a tárgya az itt legyen, hogy Istenhez imádkozunk, és ha fogadunk valamit, akkor azt tegyük meg utána, vagy teljesítsük a fogadalmainkat. Most tehát eljutottunk odáig, hogy nagy vihar volt, lecsendesedik a vihar, Jónás tengerben van, és tudjuk, hogy ezzel nincs vége a történetnek, tehát nem arról szól a történet, hogy Jónást kivonták a forgalomból, és aztán ők meg valahol kikötnek, hanem arról szól a dolog, hogy Isten oda küld egy nagy halat, ami bekapja Jónást, és ezt olvassuk a második fejezettől a Bibliában. Az Úr azonban odarendelte egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez az Úrhoz a halgyomrában, és ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra meglátnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azokat elhagyják a jótevőik. Ugye a hitvány bálványok ez a terület. De én hálaéneket zengek, és áldozok neked, és amit megfogadtam, azt teljesítem, az Úrtól jön a szabadulás. Jónás a hajón, amíg a nagy viharban voltak, nem tudott imádkozni. Vagy nem akart imádkozni. Lényeg az, hogy nála nem működött az imádság. Nem szólította meg a mennynek az Istenét. És nagyon sok válasz lehet arra a kérdésre, hogy miért nem imádkozik Jónás? Hát ő neki nem volt halálfélelme. Ő nem vette észre, hogy baj van. Vagy amikor szólnak neki, akkor nem kapcsolt, hogy valamit változtatni kellene az eddigi hozzáállásra. Tehát, hogy nem imádkozik. Erre a kérdés, hogy miért nem, bizonyára sok válasz lehet, de én most egy sávon szeretnék tovább haladni, és egy biztos, hogy Jónásban az Isten előtti alázat az megszűnt. Ő nem akarta megalázni magát az Isten előtt. Ugyanis az Isten mondott neki valamit, hogy mit tegyen, elindul az ellenkező irányba, és föllázad az Isten ellen. Nincs benne az az alázat, hogy amit az Isten mond, az úgy van. Hogy csak ő az Isten, és csak én vagyok az ember. Ő a teremtő, és én vagyok a teremtmény. Csak ő a főnök, és én vagyok a beosztott. Ugye, tehát ez a viszony, ez valahogy fölborul, és egyszerűen Jónásnál az alázat, hogy engedelmeskedjen az Istennek, hogy azt tegye, amit az Isten mond, ez egyszerűen nem működik. És amikor valaki lázad Isten ellen, mint ahogy Jónás, hogy ő engedetlen, meg ő jobban tudja, meg nehogy már Ninive legyen, inkább megyek máshová. Tehát ez a büszkeség, vagy lázadás, vagy az Isten ellen való szembemenet, ez mindenképpen az alázatnak a hiányát mutatja nekem. És egy dolgot nagyon-nagyon tudni kell, és most gondolj magadra, hogyha benned nincs alázat, vagy amikor eltűnik belőled az alázatnak az utolsó cseppje is, akkor figyeld meg magadat, nem akarsz imádkozni. Ha nincs benned alázat, akkor nem akarsz imádkozni. Amikor őszintén imádkozol, akkor mindig benned van az alázat, hogy van egy élő Isten, akinek minden lehetősége megvan, nekem egész korlátozottak a lehetőségem, és valahogy milyen jó, hogy jöhetek az élő Istenhez, és mondhatok neki valamit, vagy kérhetek tőle valamit, vagy megbeszélhetek vele valamit. Az alázat az mindenképpen egy olyan minimum, ami kell az imádsághoz, hogy az imádság ez működjön. Persze lehet enélkül is imádkozni, de az semmit nem ér, hogy most valaki végigmormol egy imádságot, és akkor kipipálja, hogy ma is imádkoztam. Az igazi imádság az alázatra épül, hogy az Istennek a tekintélyét elfogadom, hogy az Isten előtt megalázom magam. Amikor a tanítványok arra kérték a mestert, Jézus Krisztust, hogy hogy taníts meg minket imádkozni, akkor Jézus mond egy imádságot, és azt mondja, hogy mondjátok utánam, tehát, hogy ti is így imádkozzatok. Tehát az imádság, emlékeztek rá, hogy mivel kezdődik? Tudtok nekem segíteni? Hogy kezdődik a mi atyánk imádság? Ugye, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ugye ez a bevezető része az imádságnak. És ha belegondolunk, hogy mit is mond ez a bevezető része ebben az imádságban, hogy mi atyánk, aki te a mennyekben vagy, mi meg itt a földön vagyunk, a te neved szenteltessék meg, ez azt jelenti, hogy én megalázom magam, és a te nevedet fölemelem. Vagyis Jézus, amikor tanítja a tanítványokat imádkozni, vagy nekünk is üzeni, hogy amikor imádkozunk, az első lépés az, hogy megalázom magam az Istenet, és tudom, hogy hol a helyem. Hogy nem én vagyok a főnök, és irányítom Istent, hogy én ma ide akarok menni, ezt akarom megcsinálni, azt akarom elérni, és ebbe akarok sikert elérni, és ezt légy szíves, old meg nekem, hogy mindenhova odaírjak, mindent kifizessek, és végén profitom is legyen, és jól érezzem magam, és nagyon boldog legyek, mert egyébként nem szeretem rosszul érezni magam, és akkor imádkozok, hogy az Isten oldja meg az összes problémát. Ez nem imádság. Azért, mert semmi alázat nincs benne. Az alázat az arról szól, hogy Istenem, mondd meg, hogy mit csináljak ma. Mondd meg, hogy mi legyen az életemnek az iránya, vagy a napomnak a célja. És amit az Isten mond, annak alárendelem magam, és ezért imádkozok. És ha ezt megértem, akkor persze imádkozhatok azért, hogy Uram, szeretnék odaérni, vagy szeretném, hogyha ez jól sikerülne, vagy szeretném, hogyha ez eredményes lenne. De nagyon-nagyon fontos, hogy alázat az legyen az imádságunkban. Ha nem tudjuk megalázni magunkat, akkor nem tudunk igazán imádkozni. Akkor az imádság, az még idáig se jut el. Sehova nem jut el, az fölösleges. Ha alázat van bennünk, akkor tudunk megbocsájtani másoknak. Ha alázat van bennünk, akkor tudunk bocsánatot kérni másoktól. Ha alázat van bennünk, akkor föl tudunk emelni másokat, és nem úgy nézek, hogy én sem vagyok ilyen mocskos, meg rossz, meg nem tudom, meg bűnös, meg ilyen, meg olyan, hanem azt mondom, hogy milyen jó lenne, hogyha ő is jobb bőrben lenne, vagy jobb szellemi állapotban lenne, vagy normálisabban tudná élni az életét. Ha alázat van bennünk, akkor másokat akarunk fölemelni. Ha alázat van bennünk, akkor jövünk az Istenhez. Ha nincs alázat bennünk, akkor ezek nem fognak működni. És ha nincs alázat bennünk, akkor nincs tisztelet sem Isten felé, sem emberek felé. És mivel az alázat bizonyára kihűlt Jónásban, tehát hogy ott valahogy ez nem működött, ezért nagyon érdekes, hogy Isten meghívja, hát most tudom, minek nevezzem, egy ilyen alázat kurzusra. Azt mondja neki, hogy oké, látom, hogy itt problémák vannak, beszélgessünk az alázatról. És ott kezdődik ez, hogy beledobják a tengerbe, Isten odarendeli ezt a cethalat, vagy akármilyen állatot, mindegy. Szóval ez az állat bekapja Jónást, és ott Jónás a mélyben, a nyomorúságban, hát valahogy átéli azt, hogy az Isten most engem eléggé lenyomott, nem? Tehát szó szerint fizikailag is, tehát azt mondja, hogy a föld mélyére kerültem, vagy a tenger mélyére kerültem. Valószínűleg a környezet, ami körbevette őt, nem volt annyira kellemes, meg rendezett, meg nem tudom, tehát hogy bizonyára ijesztő volt az egész szituáció, amiben ő belekeveredett. De Isten valahogy a lehető legmélyebbre tolja Jónást, és nem azért, hogy tönkre tegye. Nem azért, hogy azt mondja neki, hogy itt most lesújtok rád, és itt a vége, hanem azért, hogy megtanítson vele valamit, hogy az alázat az fontos. Alázat nélkül nem működnek a dolgok. És ez az alázat kurzus, ez úgy tűnik, hogy hatékony, mert ahogy olvastam a Bibliából, tehát a második fejezet már arról szól, Jónás könyvében, hogy még utána ott landol a cethalnak a gyomrában, és a tenger mélyén van, valahogy ez az alázat úgy elkezd, alázatnak a szintje elkezd így fölfelé menni benne, és ahogy az alázat szint egy bizonyos minimális szintet legalább elér, mit csinál Jónás? Elkezd imádkozni. Hamarabb is lehetett volna, de hajón is imádkozhatott volna, vagy még a kikötőbe is imádkozhatott volna, hogy biztos arra kell menni, Uram. Tehát, hogy sok mindent megspórolhatott volna az életében, de ő végül is ezt választotta. És hát ha elemezzük egy picit ezt az imádságot, amit felolvastam, akkor ilyeneket mond Jónás, hogy Istenem, hát nagyon mélyen vagyok. Mit gondoltok, mit mondott erre Isten? Hát tudom. Oké. Okay. Szóval megijed Jónás, és azt mondja, Uram, hát nagyon mélyen vagyok. Hát innen a mélységből kiálltok hozzád. Erre azt mondja Isten, persze, tudom, oké, hallom. És ezzel folytatja, hogy úgy, Uram, Istenem, a halál torkában vagyok. Valószínűleg erre is azt mondta Isten, tudom, tényleg ott vagy. Aztán azt mondja, hogy Uram, hát a hullámok meg a habok átcsapnak felettem. El tudom képzelni, Isten erre is azt mondta, hogy tudom, oké, képbe vagyok. Folytatja az imádságot, hogy Uram, hát elcsüggettem, minden reményem oda lett vége, lesz, hát belepusztulok ebbe az egészbe. Isten erre is azt mondja, hogy oké, én mindig tudom, hogy miről beszélsz. És aztán folytatja, azt mondja, Uram, olyan jó lenne elmenni a templomba, és olyan jó lenne az Isten tiszteleten részt venni. Hogy jut eszébe ilyesmi? Amikor legmélyebben van, akkor azt mondja, olyan jó lenne most a templomba az Isten jelenlétében lenni, és ott töltekezni. Ugye, amikor semmi lehetősége nincs arra, hogy a templomba menjen, tehát hogy ettől fényévek választják el, akkor neki a szíve vágya az, hogy milyen jó lenne ott lenni. És ha itt megállunk egy pillanatra, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy ez egy alapvető emberi gyengeség. És lehet, hogy már nálad is beköszönt, vagy nálam, hogy amikor valamit megtehetek, mert van lehetőségem rá, akkor nagyon sokszor nem teszem meg, mert hát bármikor megtehetem, nem? Hát akkor miért tegyem meg majd holnap? Amikor nincs lehetőségem valamit megtenni, akkor meg annyira szeretem,